Ugye a Mici Macskóéknál a százholdas spagonyban az átjárás szokott tilos lenni, ez itt most a Tilos a B, az UH.ról zajcsökkentő műsora, amely 10-15 percben hozza a hét fontos híreit, történéseit, mert tudjuk, hogy sokszor elképesztően nehéz, idő és figyelemigényes követni azt, hogy mi történik a tágabb környezetünkben. Szia, Székelyudvarhely, én Kis Anna vagyok, lehet már hallottál a Miközöd erdélyi közéleti podcastben, de most úgy néz ki, hogy ezentúl minden héten pénteken találkozunk itt, az UH.ro felületén is, hogy a hétvégi kocsmaasztal és a vasárnapi ebéd mellé legyen beszédtéma. Hozom nektek a hét fontosabb híreit, de nem ám csak felsorolom, ez egyfajta kommentár is lesz, feldobok néhány kérdést is, hogy gondolkodni való is maradjon nektek. Nem is nyúzom tovább a türelmetek, indítsuk a bőrzénket az elmúlt hét számomra talán az egyik legmegütközőbb történésével. A Matthias Corvinus Kollégium, vagyis az MCC szervezésében az elmúlt és az elkövetkezendő napokban turnéztatják a Böte Csaba életéről szóló könyvet Marosvásárhelyen, Csíkszeredában és Oroszhegyen. A bemutatókon a könyv szerzője, Csender Levente mellett természetesen a főszereplő, tehát Böte atya is részt vesz, illetve helyszínenként változik a harmadik beszélgetőtárs személye. A választás Marosvásárhelyen az erdélyi sztár pszichológusra, Kádár Anna Máriára esett, míg Szeredában Olá Gál Elvira, újságíró, Oroszhegyen pedig Kovács Árpád művészettörténész vesz részt a bemutató beszélgetésen. Szerényen emlékeztetném a kedves hallgatókat, hogy az elmúlt években sorra derültek ki szörnyűbbnél szörnyűbb dolgok a Böte Csaba által vezetett otthonokról, szexuálisan bántalmazott gyermekekről, bántalmazásért már a bíróság által is elítélt volt nevelőkről. De hogy ismerős a szitu, nem? Épp a minap mondott le a Magyar Köztársasági Elnök valami ilyesmiért. I'd like to begin with a fact. És akkor mi történik itthon? Ahelyett, hogy elkezdenénk komolyan venni végre a gyermekvédelmet, főként azokét, akik annyira kiszolgáltatott helyzetben vannak, hogy a saját családjuk nem tud gondoskodni róluk, még ilyen történések után sem vagyunk hajlandóak közösségileg nemet mondani az olyan szereplőkre, akik még csak a felelősségvállalás halvány, icipici jelét sem mutatták akkor, amikor kellett volna. Böte Csaba bebújt a mögé, a narratíva mögé, hogy az egész ügy egy szándékos lejáratási kampánya személyével szemben, és úgy látszik, ezt az erdélyi magyarság egy része be is vette. Holott egy cikk sem az otthonok szerepét és fontosságát kérdőjelezte meg, hanem azok működési módját. Hogy miért nem távolítanak el megkérdőjelezhető morálú embereket a gyermekek közeléből időben. Arról, hogy a botrány óta milyen változáson mentek keresztül a Dévai Szent Ferenc Alapítvány otthonai, történt-e érdemi előrelépés annak érdekében, hogy az intézmény szűrni tudja azokat a személyeket, akik nem gyermekek közelébe valók, nincs tudomásunk. Minden esetre az, ahogyan Böte Csaba a nyilvánosságban kezelte az egész ügyet, illetve az, ahogyan ma az erdélyi magyar társadalom viszonyul hozzá, inkább azt erősíti meg, hogy nem tudunk egy biztonságos környezetet teremteni azoknak, akiket bántanak. Sőt, azt sem tudjuk nekik biztosítani, hogy elmondják, mi is történt velük. Csaba testvér turnéztatása arra enged következtetni, hogy akár erőszakkal is lenyeletik velünk, hogy senkinek nem áll szándékában komolyan foglalkozni a gyermekek védelmével. Nem utolsó sorban az is felvet pár kérdést, hogy hogyan került Kádár Anna Mária ismét ilyen közeli viszonyba azzal a Böte Csabával, aki komolyan kikezdte és megkérdőjelezte Kádár szakértelmét is. Úgy tűnik, a pszichológus megbékélt, csak azt nem tudni, hogy a morális értékeit hova tette. Na de nem ő az egyetlen, aki szeret kibújni a felelősség alól. Múlt pénteken jelent meg az Átlátszó Erdély tényfeltáró cikke a Kolozsvári Magyar Diák Szövetség működéséről, amiből kiderült, hogy a KMDSZ-t egy volt vezetőségi tag legalább 70 ezer euró értékben károsította meg. Örmény Márk ellen nyomoz a kolozsvári ügyészség, mindeközben pedig a KMDSZ volt elnöke, Hatos Attila, és a február 15-e óta hivatalban lévő székelyudvarhelyi László Petra jelenlegi elnök is mélységesen hallgatnak, és nem úgy tűnik, mintha beszeretnének számolni arról, hogy mi is történt pontosan a szóban forgó összeggel. KMDSZ működésére már évek óta komoly panaszok vannak, sokan sérelmezik, hogy a magyar diákok érdekképviselete háttérbe szorult, mert a KMDSZ-ből buli szervező cég lett, illetve hogy a vezetőségben szerepet vállaló személyek politikai ugródeszkának használják a szervezetet. Éveken keresztül terjengtek pletykák arról, hogy hogyan működik a KMDSZ belülről, de egészen mostanáig nem konkretizálódott semmi. Minden esetre komoly kérdést vet fel például az is, hogy miért kell készpénzben gyűjteni a diáknapok részvételi díjait, amikor azok több ezer lejes tételre ugranak, és hát, hogy is mondjam, A KP-val elég könnyen bánni. Egy biztosnak néz ki. A KMDS jelenlegi vezetősége nem gondolja úgy, hogy beszámolóval tartozna a kolozsvári diákságnak arról, hogy hogyan bánik azzal a pénzzel, amit a diák befizet egy-egy rendezvényre, és egyelőre a diákság részéről sem látszik megmozdulás a számonkérés miatt. A baj talán csak annyi, hogyha egy diák szervezet így működik, és az általa tömörített közösség ilyen szinten közömbös a történtekkel kapcsolatban, akkor igazából miért is csodálkozunk azon, hogy nagyobb és befolyásosabb szervezetek is pont ilyen stratégiák mentén működnek? Nem tudom, csak kérdem. Kampány van, ha valaki nem vette volna észre, ez az év erről fog szólni, ha tetszik nekünk, ha nem. Úgyhogy mindenki tüsténkedik elérni a kitűzött célokat és számokat, és meggyőzni a szavazót arról, hogy hova nyomják a pecsétet. A Maszol.ro saját podcastet is indított, hogy az RMDSZ-es politikusoknak legyen még egy platforma arra, hogy elmondhassák ugyanazt, amit már egyszer valahol máshol is elmondtak. De hát az ismétlés a tudás atya. Szóval a Maszol Podcast legújabb vendége Csoma Boton volt, az RMDSZ parlamenti képviselője, frakcióvezető és szóvivő, és a majdnem 30 percben sorra vették a fontos paneleket Pataki Istvánnal karöltve. Onnan indítottak, hogy az RMDSZ továbbra is Vince Lórántot és Winkler Gyulát küldené európai parlamenti képviselőnek, mert úgy döntöttek, hogy ők elég jól végezték a munkájukat, és nő egyébként sem hiányzik onnan. De ezt persze csak én teszem hozzá. Ugyan Csoma Boton serényen sorolta a Vince piros pontjait, de valahogy mégiscsak az lett a hangsúlyozott érdeme, hogy a minap jól beszólt Johannisnak az EP-ben a pár évvel ezelőtti jó napot kívánok PCD-zése miatt. Az erről készült felvételt jól meg is pénzelte a közösségi médiában, hogy biztosan jusson el elég emberhez, és lássuk, hogy a képviselőink az EP-ben is komolyan veszik az érdekeink képviseletét. Ezek után meg most már bárki tud Romániában magyar nyelven ügyet intézni, ha akar, nem? Na ugye? És akkor jött a brüsszelezés. Az RMDSZ nagyon fájlalja, hogy a néppárt megint Ursula von der Leyent jelölni a bizottság élére, mert hogy neki korrupciógyanús ügyei vannak. A koronavírus idején állítólag SMS-ben rendelt oltásokat, aminek mondjuk nem pont ez lett volna az eljárása. Ezt egyébként a magyarországi kormánymédia jól fel is kapta, toltak még egy adag brüsszelezős kampányt, és onnan szivárgott át valószínűleg hozzánk is. Érdekes egyébként az is, ahogyan ezekben a tartalmakban is, itt most a Maszol Podcastre gondolok, erősítik az EU-val szembeni elégedetlenséget. Csoma Botont például azt mondta, hogy ő teljesen megérti, hogy az erdélyi magyarok elégedetlenek Ursula von der Leyennel. Nekem meg már csak annyi kérdésem maradna, hogy vajon hány erdélyi magyar tudja, hogy ki ez a nős, egyáltalán az Európai Unió melyik intézményét vezet, és különben is mi a baj vele? Annyit lehet mindenki tud, hogy őt nem szeretjük, mert a nagyok azt mondták. A baj csak az, hogy míg az RMDSZ a korrupciógyanús EU-s lídereket vegzálja, addig látszólag az annyira nem zavarja, hogy itthon is akad egy-két politikus, aki, hogy is mondjam, járt már bíróságon. Persze nem leváltani akarom az RMDSZ-t, de kritizálni azért ugye lehet? A Maszol Podcast másik nagy kérdése nyilván az volt, hogy mennyire kedvez vagy nem kedvez az RMDSZ-nek az, hogy összevonták a választásokat. Azt tudjuk, hogy a PSZD-nek és a PNL-nek azért volt jó összevonni a választásokat, mert így a béka segge alatt lévő népszerűségeiket összeadhatják, és talán valami kikerekedik belőle. Meg azért is, mert sok polgármesterük van, akik ha saját magukért kampányolnak az önkormányzati választásokon, egy kicsi plusz erőfeszítéssel az európai parlamenti választásokért is tudnak majd dolgozni. Meg hát az a tény sem elhanyagolandó, hogy a helyi választások sokkal több embert mozgatnak, mint az EP ügye, úgyhogy nyilván maximalizálni szeretnék a résztvételt. Nem utolsó sorban pedig talán ez az egyetlen esély arra, hogy az AUR-t maguk mögé szorítsák. Na de Csoma Botond egy gyors eszmefuttatással kezdte a válaszát, amiben elmagyarázta, hogy voltak évek, amikor nagyobb volt a részvétel az EP választáson, mint a helyhatóságin. Úgy pontosabban 14-ben és 19-ben. Aztán kicsit megnéztük ezt az infót, és kiderült, hogy a 2019-es EP választáson komoly 1%-kal voltunk többen, mint a 16-os önkormányzatin, és 3-mal, tehát 3%-kal, mint a 2020-as önkormányzatin. A 2014-es EP választás pedig jóval alatta volt a szokban forgó önkormányzati választásoknak. Na de, ha nem rendelsz mellé számokat, egészen jól szól. Csak az nem derült ki, hogy pontosan mit is szeretne ezzel megérvelni. De ami ezután következett, igazán meglepett. Azt mondta Csoma Botond, hogy figyelem, vita volt az RMDS-ben arról, hogy jó-e a szövetségnek vagy sem, hogy összevonták a választásokat. Hát minden esetre innen is üzenem, hogy örülünk, hogy van vita, és annak is örülnénk, ha ennek lennének nyilvánosan is zajló részei is, és nem bólogatna annyira mindenki. Na de most akkor jó vagy sem az összevonás? Hát úgy tűnik, hogy ők se nagyon tudták eldönteni, de az biztos, hogy úgy fel vannak készülve arra, hogy az érdekeinket képviseljék, hogy csak na. Nagyon. A beszélgetés utolsó pontja pedig nem más volt, mint a kampány és a magyar kártya kérdése. Mert hogy ilyenkor elő-elő kerülünk egy-egy román politikus szájából, aki velünk riogatva akarja a szavazókat magához édesgetni. Nemrég járta meg a miniszterelnök a többnyire magyar lakta megyéket, mivel nagyon szeretne államelnök lenni, azt mondta, hogy Székelyföld nem létezik. Mindezt háromszor. Egészen addig, ameddig Táncos Barna meg nem mutatta neki. Persze ez sem garancia arra, hogy Csolákú fejében ezután Székelyföld létezni fog. Na de hogy a szomorú valóság az, hogy a politikusaink, legyenek azok románok vagy magyarok, egyelőre kizárólag azzal a tervvel álltak elő, hogy majd az általuk generált konfliktusoktól és egymástól jól megmentenek minket. És hogy is mondjam, hát ez egy elég silány kampányígéret. Perspektíva nélküli román és magyar oldalon egyaránt. I'd like to begin with a fact. Közben megérkeztek az Eurostat legújabb felmérési eredményei, szemezgette a Főtér.ról, amiből kiderül, hogy komoly társadalmi változáson megy keresztül Románia, mert hogy ma már nem csak Z és Y generációkról beszélünk, hanem szendvics generációkról is, tehát arról a 35 és 55 év közötti rétegről, amelyik a saját gyerekéről és a szüleiről is kell gondoskodjon egyszerre. Mondanom sem kell, hogy ez a mi esetünkben túlnyomó többségében a nők feladatkörébe esik, illetve vannak még a transznacionális családok, tehát azok, amelyeknek a tagjai több-kevesebb időre más-más országban élnek. Egyre inkább nő a tudatosan gyermeket nem vállaló párok és az egyszülős családok száma is, sőt, a házasságot kezdi felváltani az élettársi kapcsolat. És akkor a héten Kelemen Hunor a Realitatea TV-nek adott interjújában azt mondta, hogy a bejegyzett élettársi kapcsolat szabályozását egy adott pillanatban Romániában is be kell majd vezetni. Hát, hogy ez alatt pontosan mit is értett, az egy jó kérdés. Na de még egy kicsit visszatérve erre a statisztikára, talán érdemes elgondolkodni azon, hogy miért is alakult ez így. Milyen köze lehet annak, hogy egyre kevesebb gyermeket vállalunk ahhoz, hogy például milyen körülmények között kell azt megszülni? Hogy van-e lehetősége a kismamának a román egészségügyben méltányos körülmények között és helyzetben világra hozni a gyermekét. Aztán, hogy mennyire támogatja az állam a szociális ellátórendszereken keresztül a szülőket, a gyermek nevelését és fejlesztését tekintve. Van-e elég bölcsöde? Elég óvoda? Megfelelő-e az oktatási rendszer? Igazságos-e? Valóban ingyenes? Biztonságban van ott a gyermek, vagy sem? Vagy a gyermeknevelés teljes súlya, néhány aspektust leszámítva, kizárólag a szülők, és nálunk még mindig nagyon nagy mértékben az anya nyakába hull. A Klubulko Pilor tanulmánya azt mondja, hogy Romániában egy gyermek felnevelése a szüléstől az érettségig 384.991 lejbe kerül, vagyis több mint 77.000 euróba. És ez még csak egy gyerek. Csapd hozzá az idős gondozást is, mert az állami idős gondozási rendszerek is csúcs szuperül működnek, lásd a tavaly nyári botrányokat, és már is megjött a kedve a második gyerekhez. Nyilván ezek csak az első aspektusok, a téma nagyon mély és komplex, csak közben azt is látnunk kell, hogy pont azok a kormányok szokták a leghangosabban kongatni a nemzet, a fehér keresztény ember 24. óráját, akiknek a leginkább a hatalmukban állna az, hogy valóban minden feltételt megteremtsenek ahhoz, hogy az kedvezzen például azoknak, akik több gyereket vállalnának, és mégsem teszik meg. I'd like to begin with a fact. Ez volt a Tilos a B a hét legfontosabb történéseivel. Hogyha tetszett, kövesd a csatornáinkat, és légy az uh.hu előfizetője. Én Kis Anna voltam, szép hétvégét mindenkinek, sziasztok!